No és akkor üdvözlöm a kedves hallgatókat itt a Roboraptor Podcast első 2024-es rendes adásában. Itt van velem szokás szerint Hartai Dávid.
Sziasztok.
Én Pongrácz Máté vagyok, és azt találtuk ki erre az úgymond évadra, amit tavaly is főleg akartunk csinálni, hogy évfordulós érdekes filmeket veszünk elő, olyanokat, amiknek valami nagy, szép, kerek születésnapi száma van. Nyilván nem abban a hónapban, mert azért ennyire nem figyelünk rá, de például, hogy lesznek 1964-es filmek, lesznek 1984-es filmek, lesznek 1994-es filmek, és lesznek 1974-es filmek is. És akkor maradjunk is 74-nél, mert egy egészen remek vagy érdekes filmes év volt. A mozi top listába olyan filmek uralták a mezőnyt, mint a Pokoli torony, a Fényes nyergek, az Ifjú Frankenstein, a Keresztapa 2, de ebbe az évben mutatták be például a Chinatown-t is. Dávid, szerinted melyik lenne egy igazán jó, érdekes 74-es film, amiről itt most podcastelhetnénk?
Én nagyon szívesen beszélgetnék a magánbeszélgetésekről, a Conversation, mert ez egy olyan film, ami talán egy picit olyan szempontból érdekes, hogy Coppolának ugye két filmje jött ki ebbe az évbe, az egyik a Keresztapa 2, ami mindegyik egyik legjobbra értékelt, vagy legkedveltebb filmje, a másik pedig ez, és így nem tudom, érdekes lenne akkor inkább erről beszélni.
Tök jó, ezt felírtuk a füzet hátsó oldalára, mert most helyette inkább John Borman hatalmasat bukó kultklasszikus sci-fi-éről, a Zardoszról fogunk beszélgetni.
Ha kérdéseid vannak.
Honnan fogom tudni, hogy melyik a jó erő?
Tudni fogod. Csak légy nyugodt, békés, szemlélődj.
Ha válaszokat keresel.
Ez a valami egy vírus?
Pontosan. Ez esetben a bárányhimlő vírus, amit genetikailag úgy módosítottunk, hogy használjon és ne ártson.
Ha szomjazol a tudásra.
Fogalmat sincs, mivel állsz szemben.
A Shakespeare összessel? Jó anyád tudja, hogy ruháit viseled?
A hajta kíváncsiság?
Két lehetőséged van. Velem vagy, vagy elmész. Melyiket választod, rózsaszín?
Elmondjuk a megoldást.
Hallani akarom az ajánlatot.
Roboraptor Rádió. A Geek Filmes kibeszéli podcast.
Most, hogy lehet, hogy a hallgatók többsége el is ment, kezdjünk el beszélgetni a Zardoszról, ami nagyjából úgy lehet összefoglalni a legjobban azoknak, akik nem ismerik, hogy ez az a film, amiben Sean Connery lófarokkal és piros, boratos fürdőruhában szerepel. És szerintem akkor ez a kép nagyon sokaknak hirtelen meg lesz. És Magnum Bajusszal. Ha össze kéne foglalni, Dávid, egy mondatban, vagy egy szóban, hogy miről szól a Zardosz, akkor ezt hogy tennéd meg?
Komolyan, vagy viccesen?
Hát, hogy te mit gondolsz erről a filmről így?
Viccesen a film nagy része szól arról, hogy öregek inzultálnak más embereket. Komolyan véve pedig nagyjából én azt tudtam leszűrni belőle, hogy arról próbál megszólni, hogy az ember milyen önző és felelőtlen módon próbálja a saját életét, saját civilizációját úgy jobbá tenni, hogy nem figyel semmi másra ezen kívül, és mindent hátradob ennek ürügyén. De azért mindent, ennyire belemennénk abba, hogy miről is szól ez a film, beszéljünk már arról, hogy vajon hogy és miért van, létezik ez az alkotás, mert hogy egészen furcsa darabról van szó, ilyen leginkább engem arra emlékeztet, mint egy 50-es évekbeli sci-fi kisregény. Most így a sztoriról, meg a megvalósításról egy leginkább Aldous Huxley ugrott be, meg a Szép új világ. De te biztos tudsz többet arról, hogy hogyan keletkezett ez a mű.
Hát ugye nem tudom, hogy mennyire vagyunk tisztában John Bormannek a munkásságával.
Egy filmjéről már beszélgettünk. Igen, itt az adásban.
Ugye az egyik leghírhettebb filmje az Ördögűző 2, ami így minden idők egyik legrosszabb filmes folytatása. De amúgy ő egy tök érdekes filmes volt. Ő a 60-as évek végén kezdte a karrierét ilyen nagyon szikár férfias filmekkel, ilyen Lee Marvin akciófilmekkel, mint a Játéknak a vége, meg a Pokola Csendes óceánon, Hell in Pacific, és aztán jött ugye a nagy áttörés, a Burt Reynolds-os Gyilkos túra, vagy Deliverance, ami ugye minden idők egyik ilyen legjobb túlélő thriller filmje, és az hatalmasat ment, és utána kb. Így hát majdnem kaphatott volna ilyen szabad kezet, vagy carte blanche-ot, tudod, hogy bármit rendezhet, és fel is ajánlották neki, hogy a Gyűrűk urának a megrendezését, az a 70-es évek elején az egyik első kísérlet volt arra, hogy a Gyűrűk urát filmre vigyék, és akkor a John Borman írt is egy forgatókönyvet a társával, csak az volt a baj, hogy a három regényt egy filmbe akarta az egészet ugye belerakni, és nem nagyon talált rá finanszírozót, szóval senki nem akart ezt bevállalni, mert nyilván nagyon drága lett volna, és amúgy meg eszméletlen, nagyon fura, bizarr ötleteket is belerakott, amúgy a forgatókönyv ez azóta elérhető, szóval hogy el lehet olvasni, hogy milyen lett volna, de hogy kb. Ez kicsit ahhoz hasonló, mint a Jodorowsky féle Dűne, hogy kb. Úgy annyira van köze a Gyűrűk urának, mint a Jodorowsky tervének ugye a Dűnéhez, hogy például olyan lett volna, hogy nem tudom benne, hogy amikor a Boromir meg az Aragorn veszekszik, hogy nem tudom, kikapja meg ugye a kettétört kardot, akkor az Arwen ugye nem tudom, valahogy megvágja magát, és akkor mindkettőjükkel véresen csókolózik, vagy a vérével, és aztán őt kell megcsókolniuk így véresen, és ilyen...
Ez azért sok mindent megvérez, ez az Ardosszal kapcsolatban igen. is.
És minden esetre szóval nem valósult meg ugye a Bormannek a Gyűrűk ura adaptációja, de azt gondolta, vagy úgy érezte, hogy ő szeretne egy ilyen fantasy világba maradni, így kitalálni egy új fantasy világot, és akkor ez lett az Ardosz, amit ő írt meg, amit meg már nyilván nem a Tolkien inspirált, hanem a T.S. Eliotnak, meg a... Hát a Wizard of Oz, az igen. Óza nagy varázsló írója, nem jut írtelen eszembe a neve, de... Ő volt ugye a másik, meg ez egy T.S. Eliot idézettel is nyit a film.
Igen.
És akkor nem akarta senki megcsinálni az Ardoszt sem, mert hogy olvasták a forgatókönyvet, aztán egy valahogy a Seventh Century Foxnál találtak valami nyomorult producert, akinek azt mondták, hogy megcsinálhatja, de nem tudom, két órája van eldönteni, vagy valami, és akkor bele erőszakolták kb., hogy vállalja valahogy a finanszírozását az Ardosznak, amit amúgy Burt Reynolds lett volna a főszereplője, de ő betegség miatt nem ért rá, és azért került a Sean Connery a Piros tangába, mert hogy ő akkor csinálta meg az addigi utolsó James Bond filmjét, a Gyémántok az örökké valóságnak, aha. amikor már másodjára hatott véglegesen a James Bond karakter, de ugye még egyszer majd a 80-es években megint vissza fog menni James Bondozni, és utána nem nagyon talált szerepet, mert hogy így nagyon ugye beskatujázták, így typecastingolták, és akkor nyilván valami olyat akart csinálni, ami nagyon más, mint a James Bond, hogy...
Hát sikerült, egyértelműen, abszolút. Nem tudom, én nagyon, nem vagyok egy Sean Connery hiperfan, nem tudnám felsorolni az életműveit, evidensebb filmjei kívül mondjuk, de hogy egészen furcsa őt ebben látni, tehát hogy így zardolsz, megnézed a plakátot, és leírva, hogy Sean Connery, akkor itt akaratlan is megkérdezed, hogy miért, vagy hogy.
Jó,
mert
de azért...
Nagyon nem ideillő az ő karaktere, vagy az ő figurája, mint Sean Connery, ahhoz képest, amit elképzelsz róla.
De azért valójában, hogy szóval kevés ember tudja annyira férfiasan hordani a piros boratbugyit, lófarokkal és pornósba jusszal, mint szóval Sean Connerynek ez is megy. De minden esetre így kb. Így készült el az Ardosz, ami hát aztán egy hatalmas nagy bukás lett.
Ez így... szerintem amúgy, nem tudom, nézés közben is... Nem mondja azt az ember, hogy csodálkozik ezen, mert szerintem szó sincs arról, hogy rossz filmről lenne szó, mert lehet, hogy itt az első pár percben így a hallgatóknak az a kép rajzolódott ki, hogy egy rossz filmről beszélünk, vagy rossz filmet tartjuk, szerintem abszolút nem az tök érdekes volt, csak ilyen annyira egy ilyen szélsőséges darab, és annyira B-filmes az egész, hogy nem csodálkozik az ember azon.
Hát amúgy ahhoz képest, igen, nem is került nagyon sokban, mert szerintem másfél milliós volt a büdzséje, és például megnéztem, ugye John Borman, amit még majd később fog rendezni, és nagy klasszikus film az Excalibur, ami egyik ilyen nagy hollywoodi fantasy klasszikus a 80-as években, és így kicsit beindított a 80-as években egy ilyen fantasy hullámot, de például az is 10 millió dollárba került már, szóval, aha. hogy a... De minden esetre Zardoz még alig hozta vissza ezt a másfél milliós költségvetését is. És igen, hát én nem mondanám azt, hogy nem rossz film, mert azért vannak vele szerintem objektív problémák, viszont tényleg érdekes, és főleg azért is érdekes, mert hogy ez kicsit a Star Wars előtti egyik utolsó ilyen nagyon ambiciózus sci-fi. És ugye nem tudja ezeket az ambíciókat úgy vállalni, de aztán ugye 3 évvel később, amikor megjelenik a Star Wars, és így berobban a sci-fi blockbuster, és utána mindenki meg majd Star Wars-t akar csinálni, és ez ahhoz képest meg egy teljesen más mentalitás, hogy ilyen irodalmi áthallásokkal, filozófiai, társadalom, kritikai problémákat fölvetve, még akkor is, hogyha nagyon, nem tudom, szétesik csomó helyen az egész, de hogy nem tudom, nem arról szól, mint tényleg a Star Wars filmek, hogy pont John Borman azt, nem tudom, nyilatkozta valahol a sci-fi filmekről, hogy azért van rossz megítélése a műfajnak, mert hogy a nagy része arról szól, hogy a furcsa bolygón ilyen furcsa űrruhás emberek rohangálnak és lövöldöznek. Mondjuk ez pont az Ardoszra is igaz, hogy furcsa űrruhában rohangáló emberek.
Ami tök jó, amiket mondasz, én is inkább azt mondanám, így akkor egy kicsit pontosabban fogalmazva, hogy nem egy kifejezetten jó film, de úgy érdemes megnézni, meg van csinálva, ezt most ilyen nagyon pontgyalán megfogalva a lényegében. Szóval azt gondolom, hogy tök jól van ez a film egyébként megrendezve, egy csomó szuper dolog van benne, és nagy rész szerintem baromi jól néz ki ahhoz képest, hogy ahogy mondtad, mennyi pénzből is készült, meg hogy minek készült. Tehát azért nem egy utolsó polcos retek, amit így beteszel, és 10 perc múlva kinyomod. És vannak benne tök érdekes gondolatok, hogy tökre az jut eszembe a filmről, amit most itt elmondtál Bormanról is, hogy mit nyilatkozott, hogy igen, itt így akart valamit átadni, valamilyen volt gondolat az egészbe. Ott vérzik el szerintem leginkább a film, hogy ezt nem sikerült szépen megírni.
Hogy teljesen bedrogozva írta meg és rendezte meg állítólag a filmet. Lehet, hogy állítólag amúgy a forgatáson annyira ment a mindenféle deviáns szerhasználat, hogy ki kellett települni egy ilyen mobil, szexuális úton terjedő betegségek klinikának, és hogy abba az írországi faluba, vagy ahol forgatták a filmet, ott nem tudom, a forgatás után így 15%-kal megemelkedett a gyerekszületéseknek. Szóval nem tudom, hogy például a Gyűrűk ura forgatásán mekkora orgiák voltak. Mindenesetre próbáljuk meg összefoglalni valahogy kicsit a filmet, hogy igazából miről is szól.
Egy expozíciót azért mondjuk el.
Igen, mert de hogy én se értem, szóval én kétszer láttam, és elkezdem nézni, és nem érted, szóval ez az a film, amit nem érted. Mindenesetre az egyik, hogy a jövőben járunk, a 23. században, az emberiségnek a nagy része az így barbár módon él, ilyen nem tudom, visszamaradott, posztapokaliptikus, disztópikus, csöves nyomorban. Viszont van a Zardosz nevű istenség, egy hatalmas nagy repülő kőfej, és neki vannak a
alattvalói.
Hát igen, nem tudom, hogy a kivégzői, vagy a magyarul hogy fordították ezt, mert azt hiszem, hogy exterminators a eredetiben. Ezek a piros, bugyogós Sean Connery-k, vagy legalábbis Sean Connery meg a társai, de ugyanúgy néznek ki az összes, hogy revolverrel, meg régi puskákkal üldözik, és így megtisztítják a földet a barbárok, hát az emberiségtől, és Zardosz csak nekik engedi meg, hogy szaporodjanak, és ezt általában nem beleegyezéses módon teszik meg a megtalált nőnemű egyedekkel, és aztán szóval Sean Connery egy ilyen kivégző, és aztán így elbizonytalanodik a Zardosz isteni létében, és hát is bemászik ebbe a kőfejbe, és aztán kiderül, hogy egy ilyen hatalmas, nem tudom, összeeskő, vagy teljesen más a világ, mint ahogy ő ezt elképzelte, mert hogy valójában az Isten mögött az emberiség krémje áll, az örökkévalók, akik már leküzdötték a halhatatlanságot, és ők viszont ellenben a barbár népekkel, ők ilyen hatalmas nagy utópiába élnek, és gyakorlatilag ők mozgatják a szálakat, vagy ők manipulálják ezt a szerencsétlen Sean Connery-t is, hogy ott ölje a barbárokat, és hát aztán lesznek még itt csavarok meg fordulatok, és minden esetre aztán Sean Connery mondjuk úgy, hogy a film végére visszavezeti az emberiséget annak természetes rendjéhez.
Hát, vagy legalábbis ez a célja, ez így nem feltétlenül derül ki a végén, de nem akarok még annyira előre haladni, szaladni, hanem igen, ahogy el is mondta, hogy valahogy az, az az egésznek a alapcselekménye, meg az alap, vagy inkább az alapszituációja, hogy van egy, ugye, egy barbár világ, amit egy, hogy mondtad, óriási kőfej, Zardosz nevű istenség ural, és akkor valamiért utasítja ezeket az embereket, hogy öljék meg a minden más embert, végezzenek ki, termeljenek búzát, és gyakorlatilag ennyi, és akkor a kőfej a szájában ilyen nagyon látványos módon, ugye az elején nagyon viccesen néz ki, hogy fegyvereket meg töltényeket fokák ki nekik.
Ez a mondása a kőistennek, Zardosznak, hogy a fegyver jó, a pénisz gonosz.
Igen, igen. egy valamit lehagytuk, ugye nem ezzel kezdődik a film, hanem azzal, hogy így az arcunkba tol egy fáraónak öltözött Dalit, aki elmondja nekünk, hogy ő Zardusz, egyébként meg Arthur Frein. Aki igazából ő itt az Isten, és száz éve, vagy több száz éve él, de nem is ő az Isten, mert biztos, hogy neki őt is valaki nézi, szóval ilyen viszonylag zavaros, de nagyon találó expozícióval indul az egész, miközben ilyen DVD képernyő kivélő módjára pattog a feje össze-vissza.
Igen, hát igen, az, mert ugye igen, kiderül, hogy ő, ez az Arthur Frein, itt a, hát ő az Óza nagyvarázsló, mert ugye igazából az egész film valahogy egy ilyen nagyon bizarr, 70-es évek pszichedeliában fogant Óza nagyvarázsló parafrázis, és igen, gyakorlatilag a Zardosz egy ilyen hamis isten, akit ez az Arthur Frein irányít a háttérből, és amúgy ez, amit mondasz, ez a teljesen bizarr expozíció, hogy a rajzolt bajuszos lebegő fej mond ilyeneket, és aztán a végén megkérdezi a nézőt, hogy és téged kirángat a nem tudom dróton.
Én úgy éreztem, hogy te, mert te jól voltál ezt a filmet, és nagyon rosszul éreztem magam abban a pillanatban, de utána jó, mert tényleg ez a film szerintem tök szórakoztató, nem azt mondom, hogy mindenkinek látnia kell, de úgy érdemes leülni, mert nagyon jól tudja ezt a gondolataiban, részleteiben jó egyébként.
Na, mindesetre ez az expozíciós fej, ez amúgy azért kerül bele, mert hogy a stúdió úgy érezte, hogy nem értenék a filmet, ezért kötelezték a Bormant, hogy rakjon bele egy ilyen expozíciót az elejére, amit nem akartam úgy csinálni, csak meg kellett csinálni. Szóval, ez is direkt azért volt ennyire zavaros már az expozíció, hogy akkor tessék, berakom az expozíciót, még kevésbé érthető.
De amúgy meg működött, mert a végén, ahogy mindegy, ez a karakter, ahogy feltűnik, úgy kevésbé lett volna értelme annak, amit a végén mond, hogyha az elején nincs így az arcunkba tolva. Tehát
igen, de amit nem értek, hogy az egyik első jelenet a filmben, amikor először látjuk Sean Connery-t, és amikor ezek az exterminálók megkapják Zardosztól a fegyvereket, Sean Connery lelövi a nézőt. Így rögtön a egyik első jelenet, de egy ilyen a főcím előtt, szóval gyakorlatilag úgy néz ki, hogy bejön a főcím, hogy Zardosz, ki van írva, aztán Sean Connery így a negyedik falat letörve lelövi a nézőt, és aztán folytatódik a főcím, mintha már
tudod, miért volt.
Mint egy véges táblista lenne.
Én értettem, mert véletlen még azt hitte, hogy James Bond forgatás van.
Igen, lehet, hogy... ebben a filmben Sean Connery a minden idők legátélhetőbb alakítását nyújtja, mert gyakorlatilag úgy bolyong jelenetről jelenetre, mint a néző, hogy semmit nem ért láthatóan, hogy mi, hol van, és mit kéne csinálnia, és így elmegy helyekre, és ott így néz, és így nem érti, hogy mi történik.
Így van, ezzel teljesen együtt tudtam érezni, és egyébként az jól működött szerintem az a része, ahogy felfedezi ott a lakását az Arthurnak, meg itt rácsodálkozik a dolgokra. De kicsit eltértünk a történettől, szóval valójában arról szól a sztori, hogy van egy csoportja az embereknek, a legokosabb, leggazdagabb, nem is tudjuk még pontosan kik azok, akik ebben az utópiában élnek, de így elzárták magukat a külvilágtól, feltalálták az örök életet, a különböző ilyen telepatikus tudásra tettek.
Nem is szexelnek már.
Igen, nem semmilyen ilyen fizikai, emberi munkával gyakorlatilag.
Nem, hát csak így az ilyen végtelen devianciába így lustulnak, meg tunyulnak, hogy már nem csinálnak semmit.
Illetve bocsánat, egyébként dolgoznak, mert valahogy az ő filozófiájukhoz hozzátartozik, hogy kivettem, hogy a kézzel készített ételek, meg így a tradicionális.
Ja, hogy ez a munka, igen, meg... hogy vacsora partit tartanak egymásnak.
Hát a malmot azt például üzemeltetik, meg ők
jó, hát gyúrják. Igen, hogy föntartják magukat, hogy a... igen, de hogy közben arra is kötelezik ezeket a barbárokat egy idő után, legalábbis a Arthur Fein zardoszi mestertervé, hogy ők is már csináljanak búzát, mert hogy már nem lesz elég ott a...
Szóval van egy ilyen utópikus világ, ami elzárta magát az emberiség maradékától, és akkor látjuk is néha itt-ott, hogy ez valóban a jövőben játszódik, meg ilyen nagyvárosok romjai között a barbárok alsókatyában ott az áldozataikat vezetik el, meg ölik, szóval itt valahogy tényleg volt valami világvége, és így láthatóan azon a bolygón járunk, meg azon a helyen, amit mi is ismerünk, meg most élünk, tehát a Földön valószínűleg, de hogy közben meg ők az istenek, ezekről az isteni emberekről nem tudnak semmit, és valamiért azt parancsolják nekik, hogy írtsanak ki mindenki más rajtuk kívül, ami így igazából ez a pont szerintem, ami tök érthetetlen, mert...
Hát mert az volt, hogy valakinek, mert ugye ezek a igen, ilyen tudósok leszármazottai, ez az emberiség krémje, ezek az örökkévalók, és akkor valakire rábízták, erre Arthur Fejnre, hogy foglalkozzon, hogy oldja meg a, nem tudom, a barbár helyzetet, vagy hogy tartsa kordába
jó,
a barbár világot.
Vagy írtsák ki az összeset, vagy ne, de az, hogy van egy ilyen tervük, vagy van egy ilyen akarásuk, hogy akkor a barbárok írjanak ki minden más embert, de őket ne, az nincs értelme.
Nem, hát a barbárokat kell kiírteni a exterminálóknak.
Hát azokat is hívják barbároknak.
Hát
nem,
ők
nem,
a...
Nem barbárnak, minek hívták valami...
Hát bestiának, meg ilyen állatszerűen. Igen, és... Na minden, igen, hát és akkor szóval gyakorlatilag igen, van ez a... két világ, és akkor igen, a Sean Connery karaktere, ez a bestiális ősember, aki egész életében csak így nőket erőszakolt, meg embereket ölt, így a Zardoz parancsára, ő bekeveredik ide ebbe a deviáns, utopisztikus jólétbe, és akkor tényleg ott így állatnak nézik, és akkor elkezdenek rajta ilyen kísérleteket végezni, például megnézni, hogy és van egy ilyen jelenet, hogy azt nézik, hogy a Sean Connerynek mitől lesz erekciója, és így mutogatnak neki ilyen csöcsökről képeket. És aztán kiderül, hogy a Sean Connerynek a Charlotte Rampingtól lesz erekciója.
Igen, ez a...
Aki ott a másik ilyen főszereplő, a Charlotte Ramping, aki ebbe az örökké való világnak az egyik ilyen, nem tudom...
Tudósa,
fő tudós nője, és akkor neki van egy ilyen konfliktusa a másik fő tudós nővel, mert az egyik azt akarja, hogy a Sean Connery-t így tartsuk meg így vizsgálgassuk, a másik meg azt lehet mondja, a Charlotte Rampling az, aki meg azt mondja, hogy ez egy állat, és hogy ki kell végezni, mert hogy veszélyt jelent ránk.
És igen, és akkor egy ideig arról szól a film, hogy a Sean Connery-n keresztül, hogy te is jól, tök jól leírtad, hogy milyen azonosan tudja ezt alakítani nézővel, hogy rácsodálkozik dolgokra, és akkor tényleg erről szól, hogy van ebben az utopisztikus világba bekerül, ahol ilyen emelkedettebb tudásszinttel, meg fizikai állapottal rendelkező emberekkel között járkál, és akkor felfedezi, hogy mit tudnak, meg hogy élnek, meg ilyesmi, és ez kb. Ez a 20-25 perc, amíg erről szól, ez ilyen tök érdekes. Aztán ilyen elkezd egy olyan nem is tudom, örvénybe kerülni az egész, hogy nagyon szellemesen próbálják utalni a filmre, hogy tökéletetlenné válik, hogy valójában mit is akarnak, vagy hogy működnek ezek az új emberek, és mit akar itt a Sean Connery, vagy hogy került ide.
Hát, hogy hát igen, most a spoiler, de az a baj, hogy ebben a film ez...
Igen, szerintem kérjünk el spoileresen.
De nem lehet spoilerezni, mert hiába mondod el, szóval ez tipikusan az a film, amit így látni kell, hogy így megértsed, mert hogy elmondhatom a csavart, de hogy...
Én láttam, de nem értettem.
Igen, hogy ugye kiderül, igen, hogy ez a Arthur Fein, aki Zardoszt, vagyis Oszt játszott, és direkt manipulálta a Sean Connery karakterét, hogy oda bekerüljön ebbe a világba, hogy ott véget vessen az örök tabernákulumnak a működésének, mert hogy ugye, ahogy mondtuk, hogy ezek az örökkévalók, ezek halhatatlanok, de hogy nem szaporodnak, de nem halnak meg, de ha meghalnak véletlenül, akkor föltámasztja őket, vagy újjászületnek az örök tabernákulum által, akik szóval ugyanúgy megőriznek minden emléket, meg nem úgy, mintha egy klón lenne, hanem mintha egyszerűen...
Ez a szentségtartónak fődított a izé, ami ilyen érthetőbb volt a magyar nyelven, de hogy nem magyarázt meg több mindent.
Szóval, és akkor igen, ez lenne a Sean Connery-nek úgymond a küldetése, amire a film során rácsodálkozik, hogy rájön, hogy ő manipulálva lett, és mire akartam kiukadni? Ja igen, mert hogy nyilván van egy ilyen része ezeknek az örökkévaló embereknek, hogy egyszer ráuntak az örökkévalóságukra, hogy ez nem vezet már sehova az, hogy gyakorlatilag nincs célja, nincs értelme ott a hatalmas nagy jólétben létezni. És ugye vannak ilyen alcsoportok azon belül, mert vannak a deviánsok, akik így valamilyen, nem tudom, ellenszegültek az ilyen nagy kollektív igazsággal szemben, és akkor ilyen félbolond öregként vannak így kb. Száműzve.
Hát azért szerintem ezt a részt jobban leírja, mert itt arról van szó, hogy nem tudnak meghalni, mert újra élednek, vagy újra teremtődnek, vagy teremti őket a tabernákulum, vagy minek hívják. De hogy arra képesek, hogy megöregítsék a másikat, igen, tehát hogy megöregedjenek, és akkor aki ellenszegül, vagy nem a közös kollektív érdek szerint cselekszik, azt megöregítik, és örökké öregként, meg folyamatosan öregedve kell élnie.
Igen.
És akkor ezért szerintem ez egy kifejezetten jó ötlet.
És a másik ilyen alcsoport az meg a apatetikusok, akik már annyira belefáradtak ebbe a jólétbe, hogy gyakorlatilag ilyen zombiként így nem csinálnak semmit.
Vagy... Gyakorlatilag igen, ilyen depressziós zombik.
Igen.
Amitől egyébként azt mondja, hogy ez a barát, Friend nevű szereplő, igen, hogy ez ilyen vírusként terjed, ami tök jó, hogy igen, az ő szempontjukból vírusként terjed, de igazából ez tényleg egy ilyen pszichikális, igen, hatása annak, hogy nem tudnak meghalni és örökké ezt az életet.
És hogy nincs semmi újdonság, nem tudnak mit csinálni, aminek úgymond előremutató haszna lenne, mert most azt, hogy ilyen vacsorapartit tartasz minden héten, az egy ideig érdekes, de hát nyilván Sean Connery például oda megy ezekhez a depressziósokhoz, és rögtön felizgul az összes, amint meglátja Sean Connery-t, rögtön
nem,
kiesnek.
Nem, ahogy az izzadságát megnyalják.
Lenyalogatják a Sean Connery. És na, igazából szerintem ez erről szól ez a film.
Na, ezt akartam pont kérdezni, hogy akkor próbáljuk meg értelmezni, hogy miről szeretne szólni ez a film.
Én nyilván nem erről szól, de én amikor először láttam, nekem teljesen az jutott eszembe, hogy ez bizarr módon egy ilyen mai kultúrharcos allegória, hogy van az ilyen vók baloldali, ilyen nagyon deviáns réteg, akik között már nincsenek nemi szerepek, nincsen semmi, nem csinálnak semmit, mindenki nagyon elfogadó, annyira elfogadóak, hogy cancelezik azt, aki deviáns, és azt így cancelezve odébb rakják, aki ellent mond, de hogy igazából így tényleg így csak így topzódnak a saját devianciájukba, és akkor közéjük beesik a klasszikus maszkulin, toxikusan maszkulin férfi, a Sean Connery, aki helyre rakja a világot, aki leszámol a devianciával, aki felébreszti a nem tudom, a vágyat azokba, akikből már így kiölte ez a dolog, és aki így visszaállítja a film végén, ahogy lerombolja a örök tabernákulumot, visszaállítja a természet rendjét, elvileg, vagy hát legalábbis ugye ez lett volna, hogy ott ezek a örökkévalók már így meg akarnak halni, és akkor nyilván van benne ebbe egy ilyen frankensteini vonal is, ugye, hogy ne játszunk Istent, mert hogy ne menjünk szembe a természetnek a rendjével,
aha,
térjünk vissza a gyökerekhez, de hogy közben meg ugye nagyon bizarr az egész.
Értem, hogy igen, valahogy így rá lehet húzni szerintem is egy ilyen alt-right-os narratívát, hogyha akarom, meg értem is, hogy mire gondolsz, de szerintem ez pont az egyik nagy baj ennek a filmnek, hogy Borman egy olyan toposzt meg, vagy történetet akart elmesélni, ami így a film keletkezése idején, 74-ben körülbelül 7, nem tudom, 20-30 éve biztos, hogy már lerágott volt, mert ugye alapvetően ez a film szerintem arról szól, hogy amit te is csak más értelmezésben magyaráztál, hogy az emberiség próbálja magát mindenhatóvá tenni, igen, egy ilyen frankensteini allegóriával, és hogy, de hogy ennek vannak határai, és hogy milyen milyen bukással származhat ennek a civilizációnak, ebből a civilizációnak, hogyha az ember felelőtlenül próbál mindig csak a saját érdekében ugye egyre nagyobbra nőni, és nem tudom, még nagyobb hatalmú teremtményének lenni a világnak, de hogy ez igazából az összes science fiction történetnek a legősebbike, és hogy nem tud igazából erről újat mondani. A legérdekesebb, amit ebből ki tud hozni, az, hogy ilyen saját tripszerű álomba csomagolt módon mutatja meg nekünk, hogy ő ezt hogy képzeli igen. el, de hogy az is ilyen félig érdekes és félig eredeti.
Igen, de hogy igen, például a film, amit te mondtál, például az a középső rész, amikor Sean Connery tényleg így egyik helyről a másikra csak egy banduk, hogy megjelenik, megvizsgálják, megnézik az álmait, 60-szor megkérdezik tőle, hogy mi történt az Arthur fejnél, nem tudja, nem emlékszik rá, megmutatják neki a különböző részeit ennek a világnak, az ott úgy baromi lassú, de hogy tényleg kicsit, nyilván az is be ebbe a szórakoztató, hogy mindig történnek valami olyan, amire így nem számítasz, szóval, hogy így hiába néztél ilyen klasszikus szívüket, szóval amikor szóval, hogy annak ellenére, hogy nyilván most így utólag nyilván egyértelműnek tűnik a Óza nagyvarázsló párhuzam, de amikor egy ilyen visszaemlékezésben megmutatják, hogy Sean Connery karakterét, amikor még ott a barbárokat öldöste, egy rejtélyes, maszkos ember ugye megtanította olvasni, vagy becsalogatta egy könyvtárból, elkezdett magának olvasni, tanulni, és akkor megtalálja az Óza nagyvarázsló regényt, és ahogy ujjával kitakarja a bizonyos betűket, és akkor a Wizard of Ozból látja, hogy az a Zardoz, és így...
Ez a baj ezzel a filmmel, hogy ilyen ilyen nagyon egyszerű ötletei voltak. Én fantáziáltam az egész ahhoz képest, hogy az egész, hogy úgy fantáziáltam az egész, hogy közben meg teli van ilyen lázálomszerű igen. képekkel.
De ugye egyfelől, szóval ez a része ugye nagyon, nem tudom, ilyen szájbarágos, de közben meg máskor meg tök zavaros az egész, szóval a főleg így cselekmény szinten a film második felébe, ahogy gyakorlatilag csak Sean Connery így random megjelenik jelenetekben, de hogy így valahogy nincs átmenet közöttük, hanem hogy amikor így elindul ez az egész, nem tudom, belső lázadás ebbe a utopisztikus világba, és akkor először a Sean Connery megjelenik a deviánsoknál, és akkor a deviánsok mondják, hogy el kell vinnünk a Sean Connery-t a mélyhez, ahhoz a tudóshoz, aki őt uh-huh. támogatja a Charlotte okay. Rampinggal szemben, és akkor mennyasszonyi ruhába öltöztetik egy random jelenetben a Sean Connery, megjelenik mennyasszonyi ruhába, se eleje, se vége, és sem értelme, hogy miért nem csak egy csukját húznak rá, vagy bármi, hogy elrejtik, és aztán meg utána meg valami panoptikumszerű helyen kezd el téblábolni, amit szintén nem tudjuk, hogy hol van, és akkor a panoptikumban meg megjelenik a Arthur Fein, aki a film elején meghalt, de azóta újjászületett valahogy, és akkor...
De azt mutatják is, hogy már elkezdte az ember.
Igen, de igen, nem tudjuk, hogy mennyi időt telt el, hogy akkor a film elején meghalt.
Bocs, 3 hét, azt mondják, hogy 3 hét múlva megölik az Na, elején.
Na, akkor érted, a film elején meghal, aztán látjuk embriónak, 3 hét múlva még már ott áll a indokolatlan panoptikumban, és akkor ott elmondja a Sean Connery-nek, hogy amúgy én manipuláltalak téged mindig, és akkor bejön a Charlotte Rampling, aki egész végig üldözi a Sean Connery-t, hogy leszámoljon vele, mert veszélyt jelent a társadalomra, és aztán kérdő szerelmes belé.
Na ez volt az a pont, ahol teljesen ledobtam minden féket, és jó, akkor menjünk a filmmel, mert ilyenek tényleg semmi értelme nem volt.
Igen, mert ott, még ott volt a mély tudós, aki tényleg rá volt függve a Sean Connery-re, de hogy semmi kémia nem volt a két színész között.
Ez is az ilyen izé, nem? Az ilyen, nem tudom, toxikus maszkulinitásnak a jelentése, hogy az a nő, aki végig oda volt érte, és aki úgy próbált az ő túlélését is biztosítani, azt becsicskítja magának, és annak a szívét nyeri el, aki egyébként ellenőtt, mert azt is képes betörni.
Szóval a karrierista vók nőnek csak annyi kellett, hogy meglássa az igazi férfit, és rögtön azt mondja, hogy hát igazából engem már nem is érdekel ez a tudományos pálya, amin én itt mozogtam eddig.
Szerintem a film egyébként ott vesztette el a konzisztenciáját, amikor van az a jelenet, hogy vizsgálja tovább a mély nevű karakter, uh-huh. a Sean Connery karakterét, nem fog eszembe.
Zed.
Tudom, hogy 3 betűs zével kezdeni. Neszol a szedett vizsga, és rájön, hogy ő valami ilyen mutáns, és hogy többet tud, vagy ellen tud állni, vagy nem is tudom, és megbeszéli vele a Sean Connery, hogy jó, te ezt nem mondod el senkinek, ugye? És nem mondja el. Tehát, hogy ezen a ponton valamiért úgy döntöttek, hogy innentől kezdve a Sean Connery lesz az irányítás itt mindenben, holott addig a pontig igazából ilyen rabszolgaként
változott
rá mindenre, és onnantól kezdve tök értelmetlenné válik minden, hogy nem tudja követni, nem tudja artikulálni azt, amit mondani akar, pedig előtte szerintem még tök konzisztens is volt, feldobta a kérdéseit, ott tök szépen végét, mert meg tök érthetően teszi rá azokat a gondolatokat az alapjaira, hogy például mi az, amitől félhetnek ezek a halhatatlan emberek, mi az, hogy tudnak szenvedni, akkor az is tök érdekes szerintem, hogy kommunikálnak, meg ahogy megszavazzák közötte, mint egy ilyen hive, kaptártudatszerűen működnek, meg mindenkinek megvan a szerepe, meg mindenkinek egy kicsit más képessége, de mégis így kiegészítik egy ilyen felsőbbrendű civilizációkat, és azért tök jól működött, és akkor egy ponton elkezdődött az egész abbát, hogy Sean Connery lesz igazából valami különlegesebb
ilyen szuper az ember. Ez egy ilyen nagyon random, szóval tényleg szóval úgy...
Körülbelül fél óra hiányzik ebben a filmben.
Igen, vannak olyan jelenetek a filmben, mert... Főleg, hogy legutóbb ilyen nagy kajakómában néztem, de hogy vannak olyan jelenetek, amikor néha azt hiszem, hogy elaludtam, mert hogy ez a jelenet nem kötődik az előtte lévő jelenethez. És tényleg ez van, hogy a film első felébe a Sean Connery tényleg fogalmatlanul megy ott abba az új világba, és tényleg úgy kezelik, mint egy állat, de hogy ő is csak ennyit tud csinálni, hogy ott úgy oda szaglásza a nőket, meg mondják neki, hogy itt van az egyik ilyen depressziós nő, aki ilyen élő kómában van gyakorlatilag, csak így áll, meg sem mozdul, és akkor mondják neki, hogy hát figyelj, tetszik, akkor vidd el, és akkor Sean Connery felkapja ezt a kómás nőt, beviszi a szénába, és már rögtön dugná meg ilyen a legjobb, kijöttek a legjobb, legősibb James Bond ösztönei rajta, hogy így...
Hát, hogy legalább egy X-Terminator ösztönei, hogy igen, ez is tök nem konzisztens, hogy ilyen ösztönei vannak, de közben meg egy ilyen olyan terve, amit a agyában olvasó szuperemberek elő is el tud rejteni.
Igen, és akkor épp ez az, hogy a film második felében meg kiderül, hogy igen, hogy neki célja van, neki elképzelése, és igazából egy ilyen szuperember lesz, aki utána már ilyen X-men erőkkel így odébb löki az ellene támadókat gyakorlatilag, hogy mondja, akiket segíteni akar, hogy maradjatok az aurámba, és akkor utána ott úgy X-menkedik egy sort, és aztán leül egy székre, és elkezd beszélni a tuberkulummal, hogy hol van, hol tudná elpusztítani, és kiderül, hogy ott van egy gyémán, random gyémánt, ami ott van a kezébe, az a tuberkulum, és akkor beleesik a tuberkulumba, és ott lövöldözik a gyémánt belsejébe, és lelövi magát, aminek nem tudom, megint nem értem ott hogy azt jelenteni, hogy megöli a ősi saját régi barbár énjét.
Szerintem valami olyasmi.
De hogy, és akkor ezzel lerombolja ezt a világot, és akkor ezáltal megszületik az új ember.
Nem rombolja le a világot, csak ha saját magát teljesíti.
De akkor egész végig,
az uralkodó.
Igen, hogy ott úgy lelövi a régi énjét, és ezzel megszületik az új ember, általa megszületik az új ember, de hogy igazából ilyen összefüggés, hogy miért a Sean Connery-nek kéne evolúciósan, nem tudom, tovább lépnie.
Hát ezt el is mondják egyébként, hogy ugye a végén visszatér Arthur, és elmondja, hogy igazából az ő terve volt az egész, hogy valahogy mozdítsa ki az emberiség krémjét ebből a tetszhalott hedonista állapotból, és hogy már eleve úgy hozta össze, úgy alakította dolgokat, hogy úgy hozza össze a Sean Connery karakterének a szüleit, hogy a génállományukból egy ilyen felsőbbrendű mutáns exterminator szülesen, aki tud tanulni, meg mit tudom én, de és akkor erre kontráz, hogy ez Sean Connery, ami az egész filmnek valószínűleg így zátfogó gondolata akarna lenni, hogy hát hiába próbál meg ő Istent játszani, attól, hogy egy ember jobb, mint a többiek, attól még ugye nem lesz, aki még az ő sorsát is irányítsa, tehát nem lehet mindenható hatalom, így se, úgy se. nehogy ez is olyan nagyon viccesen volt kommunikálva, és végén ez az egész tökre, amikor már elkezdtem menni azzal, hogy jó, ez egy ilyen fejetlen, lázáromszerű, szürreális valami, és akkor végén az utolsó 10 percben gyakorlatilag olyan didaktikus módon mondatja a karakterekkel, hogy mit akar ő mondani, hogy tökre elszomorodtam, hogy tök jó vége lehetett volna igazából ez a káosz. Aztán itt mindenki a halála előtt tud elkezdni mesélni, hogy hát meg ez igazából ugye ez azt jelentette, hogy nem kellett volna ezt csinálnunk, mert az embernek nem szabadna Istent játszani, és a többi embert kiközösíteni, meg minden, aztán lelövik, aztán jön az Arthur, elmondja, az én tervem volt, elmondja senkire, hogy biztos, hogy te terved, hát ki mondta neked, hogy ez legyen a gondolat.
Őt is lelövik.
És akkor ilyen nagyon érdekes befejezést kapott.
Ugye a végén aztán a barlangba elvonul a Sean Connery és a Charlotte Rampling, és gyermeket vállalnak, és ezáltal így zöldbe, nem tudom, mint a megújulás, vagy a természetesség színébe, ilyen zöld zubbonyban hát ülnek a barlangba.
Ez volt az egyik mondás, amit szintén szájbarágban elmondanak neked, hogy hogy az volt itt a probléma, hogy ez a főalkotó, aki kitalálta az egész ezt a gyémántot, aminek mondta a nevét, de a világért nem fogom tudni megjegyezni.
A Taberkulóban.
hogy az történt, hogy az ember Istent akart játszani, vagy a természet fölé, a természetet akart befolyásolni, de ugye valószínűleg ő a Jurassic Parkot látta gyerekkorában, és elmondja, hogy a természet utat tört magának, ezért a természet ez a Sean Connery-n keresztül egy ilyen mutást hozott létre, aki náluk is jobb és okosabb, és így a természet bosszút áll, hogy visszálljon a rend, és akkor gondolom a vége ez erre lyukadt ki, hogy ők egy barlangban, mint az ősemberek, élnek, megöregszenek, létrehoznak utódot, aki majd újra benépesíti a földet, vagy nem tudom, és akkor...
Igen, elvileg igen, ott a háttérben...
Ez mind olyan történet, amit már annyiszor elmondtak, mert a 70-es évekre is, mire ez a film kijött, hogy így nem tud érdekes lenni az egész.
Ennek a jelenetnek, ebben a végső ilyen megörekedős montázs jelenetnek a végén lehet látni, a háttérben, hogy ott van egyrészt ugye a Sean Connery-nek a hat lövetője, már egy megrozsdásodott, hogy mellette egy ilyen a barlangrajzon két ilyen kéznyom, és az meg, hogy így azt hiszem elvileg, hogy így az egyik ilyen legősibb ilyen archeológiai barlangművészeti dolog, igen. Amivel gondolom azzal is valami gyökerekhez való visszatérés.
Ilyen rökkörforgás.
Igen, a fegyver felfüggesztését ajánlja figyelmünkben a rendező és az író, de hogy igen, szóval egyfelől így néha tényleg cselekmény szinten nagyon szürreális tud lenni, de pont az ilyen dolgokban meg a végén így nagyon nem tudom egyértelműen kimond dolgokat, meg ilyen szájbarágósan magyaráz meg nem tudom szimbólumokat, de hogy közben meg szóval, hogy
végtelen szórakoztató.
Igen, szóval, hogy vannak benne szerintem lassú, vagy kicsit, nem tudom, unalmasabb részek, de hogy annyira, nem tudom, egyedi az egész, igen. hogy ez tényleg egy ilyen film van, az a Zardos, és nyilván nem minden idők legjobb, nem tudom, science fiction filmje, szóval, hogy még ha a Star Wars előtti science fictionöket nézzük, még akkor sem. Nem is John Bormannak a legjobb filmje, főleg nem Sean Connery-nek a legjobb filmje, vagy Charlotte Rampling-nek, vagy bárkinek, aki ebbe részt vállalt, de hogy valahogy annyira bizarr az egész, ahogy ez tényleg elkészült, és hogy ez, nyilván ez is ilyen ordas nagy közdeje, hogy ilyen filmek ma már nem készülnek, de hogy minden esetre nagyon ritkán látni, amikor olyan film készülne manapság, hogy egy nem tudom elismert, vagy ugye mint a John Borman, hogy akkoriban elismert rendező tényleg szabad kezet kap, hogy bármit csinálhat, és telenyomja a saját művészi dolgaival, és egy ekkora nem tudom ilyen kacsvasz jön ki belőle valahogy, ami ennyire nem tudom, tényleg ez így leírhatatlan. És hát amire még vissza akartam térni, az a te is mondtad, hogy amúgy, hogy szerinted nem tudom, így jól néz ki ez a film. És, szóval a költségvetés, alacsony költségvetés, azt szerintem főleg mai szemben meglátszik, de szerintem tényleg képileg, és én erre most a második nézésnél jöttem rá inkább, tök jó megoldások vannak benne, meg tök jó beállítások, a végén ugye a tükörszobában, amikor Sean Connery üldözi saját magát, vagy a tabernákulumot, meg egyszerűen csak némelyik, nem tudom, ilyen közeli, meg nagy totál, szóval, hogy maga vizuálisan így nem tudom, így tök jól, így nem tudom, ki van találva, tök jó atmoszférája van, vagy egyedi atmoszférája, ami szerintem a zene is szerintem tök jól működik, amit amúgy a nagy részt a Beethoven-t hasznosították újra, de hogy az is egy ilyen nagyon jó ilyen, nem tudom, kicsit mint már ilyen dungeon szint.
Van súlya, meg tudják, hol kell berakni. Igen. Igen, tehát az egész nekem tudod, mit teszem be? Olyan, mintha egy ilyen, nem tudom, próbálom úgy megfogalmazni, hogy ne negatívak hangzom, hogy nem annak szánom, de mintha egy ilyen olcsó Fodorovszky utánzat lenne az egész. Hát, és pont azon gondoltam, hogy ezt szerintem tudja, hogy a set designban, meg a látványvilágában szerintem tudja az eltopó ihlette, vagy még a Centrage-re is gondoltam, de az meg az 73-os, úgyhogy szerintem az még nem
na, láthatta. Például ez amúgy tényleg tök jó, mert tényleg van benne egy ilyen Jodorowsky hangulat abban az értelemben, hogy ez a tényleg mint az eltopó, hogy ezen a szürreális világban vándorol egy ilyen magányos, nem tudom, szürreális hős.
Igen, az egész ilyen nagyon meseszerű színskálával is dolgozik.
Viszont kicsit ugye van benne egy ilyen, nem tudom, valahogy egy törés, hogy míg az eltopó, az teljesen egy elvetemült művészfilm, vagy a Jodorowsky, tényleg az de ugye a Borman meg ugye egy hollywoodi alkotó, akinek nem tudom, a korábbi, meg a későbbi filmjei mind normális hollywoodi stúdiófilmek, és hogy ez a hollywoodi stúdió rendszeren belül próbálunk valami szerzői filmet létrehozni, hogy egyszerre, de nyilván a széles közönségnek szánjuk, akik baromira nem voltak erre vevők, szóval állítólag így jöttek ki az emberek a vetítésre, és mondták a sorba álló embereknek, hogy ne nézzétek meg, mert...
ez tök jó, hogy mondod, mert igen, valóban valami ilyesmi lehet ezzel a filmmel a probléma, hogy a Jodorowsky hiába csinál ilyen nagyon értetetlenül, néha már tényleg értetlenül szürrealista filmeket, de hogy az ő gondolkodás módja az ebben valahogy konstruktívan tud működni, mert ő ebben gondolkodik, és itt meg ezzel a filmmel tényleg pont az az érzésem, hogy a Borman szeretett volna valami ilyesmit csinálni, vannak tök jó gondolatai ezekről a dolgokról, de hogy ezt nem tudja ilyen elvont módon úgy megfogalmazni, megírni, igazából, mert szerintem ennek a filmnek a legnagyobb baj, hogy nincs jól megírva, egyébként tök jó lenne. Nem tudja úgy, hogy az összefüggéseiben működjön, és ne kelljen ilyen huszárvágásokkal ugrálnia, mert tényleg a legtöbb rész, ahol ez a film az elvérzik, az akkor van, amikor így valahogy meg kellett oldani, hogy ez a szereplő oda kerüljön, igen, vagy ezt gondolja, vagy ezt csinálja, és teljesen érthetetlen, amit csinálnak, és szerintem pont tényleg nem tud valahogy így gondolkodni.
Igen, ezzel abszolút egyetértek, hogy nyilván az egész, de nyilván az egészben van egy ilyen nagyon, nagyon nem tudom, bizarr 60-as évekbeliség, hogy az egészet nyilván áthatja az egész filmet egy ilyen 60-as évekbeli szexuális forradalom utáni, hippi korszak utáni felszabadulás, ugye, ahogy kinéz ez a utopisztikus világ, és hogy miközben elvileg állítólag tudjuk, hogy az alkotók is így a legnagyobb drogmámorban készítették, de hogy valahogy meg mégis igen, mintha ilyen konzervatív értékeket akarna átadni, hogy a szexuális kapcsolat férfi és nő között gyereknemzés céllal térjünk vissza a gyökerekhez. Ne egy hippi kommunába éljünk ilyen meghatározhatatlan emberi kapcsolatok topzódásában, és így ilyen tényleg ilyen kicsit ilyen, nem tudom, néha ilyen identitás zavaros filmnek érződik valahogy.
Igen, egy kicsit az egész film egyébként olyan, mint hogyha így lekésre volna a vonatot, és a 60-es években ragadt volna, nem? Hogy így még nagyon az ilyen, nagyon hippi ellenkultúrára épül az egész, igen, közben meg már így kobogtat az ajtón a punk rock, amikor
igen, hát tényleg, hát sokkal inkább érződik szerintem, és tényleg az ilyen 60-as évekhez köthetőnek.
De egyébként mint... szerintem lehet, hogy 10 évvel ezelőtt, vagy 10 évvel azelőtt jön ki, akkor meg tök kult film lett volna. Ja, amire még vissza akartam térni egy picit, hogy vannak ilyen nagyon vicces pontok benne, amikor tényleg azt érzem, hogy itt ezen a ponton így elakadt a dolog is, hogy újra be kellene rúgni, hogy a végére elérjünk. Például amikor ahol van egy pincéjük, ahol gyűjtik ugye az emberiség történelmében megvett műalkotásokat, és ott, hogy oda elvenekítik, és a Charlotte, vagy nem is Charlotte, hogy hívták a nőt, aki
a May.
Nem, aki végig ki akarta végezni.
A Konstantin, aki a Charlotte Rampling játsza, igen.
Ugye ő megtalál, vagy betörnek oda, ő előre megy, meg akar jölni, de a Sean Connery megmondani neki, hogy hát te szeretsz, és azt, hogy én szeretek. És erre ugye a Sean Connery ül ott tovább, a nő visszarohan a folyosón, és oda szól, hogy még sincs itt, tévedtem, és fogják magukat, és elmennek, de hogy egy premier
plánban látod, hogy ott áll,
és láthatja a Sean Connery-t, és nem érted, hogy mi a szarért mennek el. De amúgy nem tudom, a pozitív oldala is, tényleg tökre élveztem ezt a 1 óra 45 percet körülbelül, ami ezt tartott. Jó volt nézni, nem untam, nyilván nem volt annyira okos, mint amennyire szeretett volna, de tök sok minden tetszett benne. Az például jól ki volt vitelezve szerintem, hogy ahogy ilyen kis bekerül egy kis porszem a rendszerükbe, és a végén ilyen olyan bestiálisá válnak ők is, mint amit tartózkodni próbáltak. Tehát szerintem így volt értelme az egésznek, ezen a vonalon legalábbis. Szerintem egyébként az kifejezetten jól van rendezve az egész, hogy ezt te is már felvetetted talán korábban, hogy látszik rajta, hogy Borman egyébként jó rendező, csak ez nem volt jól megírva.
Hát igen,
ez
ilyenkor mindig nehéz.
Nagyon szép, nagyon tudatosan van az egész, az összes kompozíció megrendezve, szóval szerintem tök sok elénye
ez
van
a fura,
ennek
igen,
a filmnek, hogy így, ez szétesik.
Igen, hogy ez is egy olyan film, amire lehet rámondani nyilván, hogy bizonyos objektív dolgok miatt, igen, mint a forgatókönyv, a végének a teljes zavarossága a cselekménynek, a tempóban lévő nem tudom problémák, hogy olyan objektív filmkritikai okok, amikre azt mondhatod, hogy ez nem egy jó film. Viszont, viszont ez úgy nem egy jó film, hogy közben egy nagyon látszik valamilyen szinten nagyon tudatosan, véletlenül nem lehet egy ilyen zardoszt csinálni. Igen. Szóval ezt valahogy minden egyes bizarr vagy furcsa döntés, amit látunk, kezdve a Sean Connery ruhájától, a végső jelenetig, látszik, hogy mindegyik valami művészeti döntés eredmény, hogy valaki valahol tudatosan igen. meghozta ezt a döntést, hogy ennek ebben a filmben így kell kinéznie, vagy így kell megtörténnie, hogy lehet, hogy nincs értelme, hogy nem tudom, hogy Sean Connery miért bukkan fel a film közepén mennyasszonyi ruhába egyetlen egy jelenetben, de hogy az nem egy olyan hiba, olyan filmes hiba, amikor valaki tudod, nem tudom,
de van
nem egy jó tudod filmes, és akkor véletlenül elrontja, vagy igen, nem ért az, nem, ott volt egy valamilyen drogmámorban született tudatos döntés, hogy annak ott kell lennie.
Igen, szerintem be a saját nem tudott egyet távolabb lépni a saját fantáziájától, és így belekavarodott az egészbe, és így valahogy az egészen azt nem látom, hogy amikor elkészült, a vágószobában valaki úgy odaállt az egész elős, na akkor képzeljük el, hogy ezt hogy fogja megnyitani valaki, aki nem olvasta a forgatókönyvet, és nem beszélt veled az elmúlt 2 hónapban arról, hogy mi a faszt akar ez jelenteni. És ez igazából a problémája. De tényleg tök jó nézni, inkább nézek 10 zardoszt, mint valamelyik unalmas skifit, például egy, nem is tudom mondani, közelmúltból egy nagyon középszerű unalmas science fiction.
Mit a Rebel Moon-t akarod megint így?
Hát nem én mondtam.
Lefikázni már minden.
Gondoltam, hogy téged már úgyis utálnak, ezért akkor igen. De igen, szóval azért sokkal több ilyet szívesen nézek, mint...
Én is, nem, én...
Nagyon
én.
Steril, ilyen tényleg semmiről nem szóló, ahogy ezek szerint akkor Borman is mondta, hogy semmiről nem szóló, az űrben lövöldöző és ugyanazt a történetet, igazából nem is történetet, hanem szetteket elmesélő.
Igen, ezzel abszolút egyetértek, én a maga módján, meg a maga furcsa módján én tökre szeretem ezt a filmet, szerintem ez egy nagyon fura relikviája, egy nem is tudom milyen kornak, így a a Star Wars előtti science fiction gyártásnak, meg
tényleg egy korszak lezárás ez a film.
Egy nyilván egy maga módján tényleg egy teljesen egyedülálló és különleges film, amit tényleg olyan értelemben látni kell, hogy elhiggyed, hogy ilyet nem tudom, csináltak, vagy hogy ilyen megtörténik, mint a nem tudom, mint az ilyen minden idők tudod hírhet legrosszabb filmje, mint a The Room, vagy valamelyik Ed Wood rendezés, amik maguk módján ugye annyira bizarr, szokatlan, egyediek, hogy már csak amiatt is sokkal érdekesebbek, mint hogyha most csináltak volna egy mondjuk technikailag, vagy nem is technikailag, forgatókönyv technikailag egy Óza nagyvarázsló sci-fi átiratot, ami lehet, hogy tudod, hogy cselekmény szinten sokkal jobban lenne megírva, mert csak lemásolják az Óza nagyvarázslót egy sci-fi tudott környezetbe, és akkor hopp. Igen, de és nyilván ez sokkal többet akart ez a film, sokkal ambiciózusabb volt, nyilván nem sikerült a saját ambícióihoz minden esetben fölérnie, de szerintem egy érdekes film, nyilván mint Borman, mint az, hogy szerintem nem tudom, egy általam kedvelt rendező, nyilván én a Gyilkos túra miatt tudom nagyon szeretni, meg az Excalibur miatt azt is majd újra kéne nézni, hát meg ugye ott van a Ördögűző 2, amiről már beszéltünk, hát
szeretnek.
Igen, ami azt hiszem ez utáni filmje volt közvetlenül a Zardoz után rendezte meg az Ördögűző 2-t, hát igen, nem tudom, szerintem ez érdekesebb vagy jó. Vagy, hogyha egy rossz John Borman filmet néztek meg, akkor az inkább a Zardoz legyen.
Nem? Azért én még mindig tartom, hogy nem rossz, tehát ha nem is jó, arról már meggyőztem, hogy ne nevezzük jónak, de nem is rossz.
Hát igen, én
igen. Két gondolatom van még az egész, ez az egyik az, hogy ugye itt mondtad, hogy többször se egyetértek, hogy tök furcsa ez a film, viszont szerintem nem mindegy, hogy honnan nézzük, mert számomra például nem volt annyira megdöbbentően furcsa az egész, mert inkább, bár az elejétől inkább próbáltam egy valamilyen, akár egy Hodorowsky filmhez, vagy egy nagyon szürrealista 60-as évekbeli alkotáshoz mérni, vagy azzal párosítani, mint egy sci-fihez, egy korabeli sci-fihez. És hogy tök nézőpont kérdése szerintem, hogy honnan nézed. És pont ez a másik dolog, hogy pont ez a problémája szerintem az egésznek, hogy valahol annyira a kettő között van, hogy nem tud megküzdeni azzal, hogy egy értékes, működő science fiction legyen, és közben meg egy ilyen nagyon szürrealista kifejezés móddal ábrázolt alkotás.
Ezzel igen.
És még egy dolgot emelnék ki, hogy szerintem a filmnek nem csak névileg, hanem abszolút sztárja is Sean Connery, mert azt az odaadást, ahogy ő ebben a filmben jelen van, és ha elképzeled, hogy ez azután van, hogy több 10 évig ő volt a Hollywood szexszimbóluma, a James Bond-dal, és utána eljátszik egy ilyen szerepet, és hogy nem az unottságot, meg a fejben ott nem létet látod rajta, hanem hogy minden erejével ő ebben benne van és végigcsinálja, azt szerintem minden.
Minden erejével próbálta megérteni, hogy hol van és mi történik éppen körülötte.
Ilyenkor az ilyen filmekben, hogyha betesznek valami sztártőtebb, azt látod rajta, hogy a bare minimum hát se hozza, persze. És itt azt szerintem tök nem látszott Connery, lehet, hogy ilyen jó színész, hogy egyébként nem is.
Nem, hát Connery azért nyilván tudott, szóval ő azért nyilván csomószor jobb színész volt, mint...
De hogy nem esik le az egész így, képernyőről, hogy ő most így a faszba kerültem ide, és nem. Csak érjük túl ezt
igen,
a napot.
Igen, nem abban az értelme, nem tűnik úgy, hogy így nem látod azt, hogy úgy kellemetlenül érezzi magát, hogy ebbe a filmben van, hanem csak zavarodott, de hogy mint a karaktere is zavarodott, te is zavarodott, vagy mindenki zavarodott közben. Igen, hát de az kétségtelen, hogy minden egyik legikonikusabb lookját így viselte, szóval, hogy...
Lookját?
Vagy look, hát nem tudom, kinézetét.
Ja,
vagy,
azt hittem, hogy egy ikonikusabb look, mint Luke Skywalker.
Nem, úgy értem, hogy mint look angolul, hogy L-O-O-K, ahogy kinéz ugye ebbe a filmben.
Jó, van még bármilyen... hozzátenni való ehhez a remek alkotáshoz?
Hát most nem, mert szerintem minden kulcspontot említettünk, néhányat, amit nehezebben fogtunk fel többször is.
Igen, egy picit talán redundáns volt az adás, meg kevésbé rendezett, de azt hiszem, hogy ez a film szellemiségéhez idomult.
Mi is éppen próbáljuk megérteni, hogy mit láttunk, nem lehet olyan szépen felosztani, mint fejezetekre. Reméljük, hogy a következő adásban, ha velünk tartotok, akkor összeszedettebb filmet jobban, értelmesebben ki tudunk beszélni, jobban.
Igen, legközelebb én választok arra a karmáték írvány, de szerintem nem kell erről a filmről beszélni, mert hogy azért az is lenne a célunk, vagy nekem is legalábbis az is lenne a célom, hogy egyrészt mi is lássunk olyanokat, amiket nem láttunk már ezerszer. Igen. Másrészt meg, hogy olyanokra hívjuk fel a figyelmet, ami radar alatti egy valamivel, és érdemes megnézni, és szerintem ezt a filmet így vagy úgy, bármennyire is kevésbé jó, nem igazán jó, érdemes megnézni mindenkinek. De legközelebb valószínűleg már egy picit ismertebb filmmel jövünk.
Amit aztán főleg érdemes lesz megnézni. Addig is fogadjatok szót Zardosznak, és ne felejtsétek el, hogy a pénisz az rossz, a fegyver meg jó. Sziasztok!
Sziasztok!
Hol volt, hol nem volt.
Ennyi volt már a Roboraptor.